Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. Egy nagyon örömteli hírrel tudok indítani. Rögtön így az első cikk, amit be fogok linkelni. Egyrészt ez egy magyar cikk, már ezért is örülünk. Másrészt pedig a témája miatt is örülünk neki, ugyanis a gépi tanulásban az egyik legelterjedtebb és legfontosabb dolog, mint ezt nyilván tudjátok, akik hallgatói az adásnak, a neurális hálók, és pont a neurális hálók kutatásáért kapta meg három kutató a Turing díjat, mégpedig Yan Li Khan, valószínűleg nem jól mondom a nevét, Geoffrey Hinton és Joshua Bengio. Ez a Turing díjról azt kell tudni, hogy a legmagasabb, talán a legmagasabb, vagy ha nem is, akkor a legmagasabb között van az IT szakmában, vagy a számítástudomány szakmájában mind díj. Ugye a lusta és felületes újságírók azt szokták mondani, hogy ez az informatika Nobel-díja, szerintem ez körülbelül annyira értelmes megnyilvánulás, mint ha azt mondanánk, hogy az Oscar-díj az a filmes szakma Nobel-díja. Yeah. Na jó, mindegy, értitek. Oké, szóval ez egy nagyon komoly díj, és nagyon nagy dolog, hogy a neurális hálók kutatásáért osztották ki idén. Egyébként 2004-ben kezdte a három kutató az együttműködésüket, és nagyjából 2014-ben tették le az asztalra azt a tudományos munkát, amiért a díj járt, és ebben a formában mi nem nagyon találkozunk konkrétan az ő munkájuk eredményével, viszont úgy találkozunk vele, hogy ezek a tudományos előrelépések teszik lehetővé azokat a képfelismerő, beszédfelismerő, illetve írásfelismerő, jó, az is egyfajta kép, de értitek, algoritmusokat, amiket manapság használunk és elterjedtek. Egyébként a három fickó olyan garázs cégekben dolgozott, amúgy, mint a Facebook, az IBM, illetve a Google, tehát rendre Hinton a Google-nél, Le Khan a Facebooknál, és Bengio pedig az IBM-nél dolgozott, illetve ő közben a Microsofttal is szerződött. Szóval elég komoly helyeken dolgoztak, és most megkapták a Turing-díjat, ami nagy elismerés természetesen nekik, és magának a neurális hálóknak a szakmában betöltött szerepe felé is egy nagy elismerés, azt gondolom. Úgyhogy hurrá! A link természetesen a show notes-ban, az Indexen jött le a cikk, amit majd be fogok linkelni, és Tóth Balázs jegyzi egyébként. Evezünk is át a következő témánkra, ami a What Microsoft and Google Are Not Telling You About Their AI címet viseli, és Lance NG tollából származik. Ez nagyon megragadt ez a cikk engem, érdekes jelenségre hívja fel a figyelmet. Azt gondolom, hogy részben egy kicsit az AI-t övező hype az egyik oka, hogy ilyen megdöbbenéssel lehet elolvasni a cikkben szereplő állításokat, engem egyáltalán nem döbbentett egyébként meg, majd ti is eldönthetitek magatoknak, hogy ez szenzáció vagy sem. Minden esetre a cikk az úgy adja elő, mintha most egy nagy leleplezés történne. Nem tudom. Ugyanakkor értem a cikk szerzőt abban az értelemben, hogy valóban ezek a nagy cégek, ugye a Google-t említi, meg konkrétan de a Facebookot is, meg hát ismerjük a nagy tech cégeket, valóban úgy adják sokszor elő az AI megoldásai képességét, mint hogyha tényleg az egy ilyen szinte már valódi beszélőíró látó Android lenne, és tényleg valódi General AI, vagy AGI lenne, ami természetesen messze van a valóságtól. Konkrétan a cikk az iFlytek botrányával indít, ezt valószínűleg kevés hallgató ismeri ezt a céget, abból gondolom csak, hogy én se ismertem a cikk előtt, ez azért van, mert kínai vállalat, de egyébként nagyon komoly vállalatról van szó, a kínai voice, tehát a hangfelismerő piacnak a 70%-át uralja az iFlytek, és olyan magas a kapitalizáció, illetve olyan magasra értékelik, hogy van egy ilyen lista, 2017-ben készült Smartest Company, ahol a világ legokosabb vállalatait listázták ki, és bár nem az iFlytek lett a legokosabb vállalat, Viszont az Intel és az Apple előtt végzett, tehát ez mindenképpen elárul valamit róla, egyébként a hetedik legokosabb vállalat, bocsánat, hatodik legokosabb vállalatnak választották ebben a nagy presztízsű listában. Kicsit nehezemre esik ezt kimondani, mert mindjárt elmondom, hogy hogy lepleződött le a cég, és ezután, hogy is mondjam, érdemes elgondolkodni azon, hogy ezeknek a Smartest Company listáknak egyébként mennyi a valós tartalma, kik és milyen szempontok mentén állítják össze. Na jó, de ezt a döntést rátok bízom, mint ahogy megszokhattátok, egy picit talán ironikus vagyok, de én ezt csak kritikus gondolkodásnak tartom. A lényeg a lényeg, 2018. szeptemberében egy bizonyos Bell Venni, valószínűleg nem jól mondom, Bell Wang, Wang, lehet, hogy Wang, mivel Kína inkább Wang valószínűleg, volt az, aki borította ezt az asztalt, és hozta elő a botrányt. Ő egyébként egy fordító. Konkrétan az történt, hogy egy konferencián az iFlytek gépi szintetizált hangon, de tudjátok, ilyen robot hangon, ami a Sirinek van, meg a Cortanának, meg értitek, ezt itt hallottatok már ilyet, vagy akár a GPS-etekben is van. Szóval ilyen gépi hangon fordításokat olvasott fel, amit az iFlytek AI-ja fordított, vagy hát legalábbis az iFlytek logó kim volt a képernyőn, és láttuk ezeket a fordításokat, szóval bárki, aki azt a képernyőt látta a konferencián, joggal hitte azt, hogy az iFlytek fordításait látja. A valóság azonban nem ez volt, hanem ennek a bizonyos Wang úrnak a fordításait, aki tolmásként dolgozott a konferencián, hát vetítették ki, mondjuk így, hogy lopták el, nem tudom, ugye ügyesen csinálták, mert végül is konkrétan senki nem mondta azt, hogy ez az iFlytek technológiája, de ha én ott vagyok egy konferencián, azt állítom, hogy speech-to-text és fordító rendszerem van, már pedig ezekben a témákban én eléggé otthon vagyok a munkám kapcsán, tehát higgyeltek el, tudom, miről van szó, és ezek nem olyan egyszerű dolgok. Szóval valaki azt állítja, hogy ilyen technikája van, és állati jól működik neki, és demóként ott pörög a képernyőn egy fordítás, és ott van fenn a logója. Azt ugyan nem mondta, hogy azon a képernyőn tényleg az ő terméke van, lehet, hogy csak ott a logója is egyébként a fordítást vetíti ki, mert jó fej és akarja, hogy mindenki hallja több nyelven is, ami a konferencián zajlik. Nagyon hihető. Szóval, hogy hát ebből volt némi botrány, és aztán ebből kerekedett egy elég komoly ilyen PR katasztrófa. Természetesen az iFlytek tagadja, hogy ilyen csalás történt volna, és elismerik, hogy az nem az ő fordításuk volt. Ezt ugye kénytelnek elismerni, mert ez a Wang úr ez hangfelvétellel dokumentálta, hogy amit épp ő mond, bele ugye a mikrofonba és fordítja mások számára a konferencián, az szerepel kint, pontosan az szerepel kint a képernyőn. Márpedig akármilyen jó fordító technológiája is van egy rendszernek, az teljesen kizárt, hogy szó szerint minden egyes mondatát pontosan úgy fordítja, mint bármelyik emberi tolmács, ez teljesen lehetetlen. Már csak két emberi tolmács sem fogja pontosan ugyanúgy fordítani ugyanazt a mondatot, értitek? Tehát, hogy ez gyakorlatilag kizárt. És akkor hát elmentek abba az irányba, hogy ó, hát ők igazából nem azt a látszatot akarták kelteni, hogy az ő fordítójuk dolgozik ott. Na, értitek? Ez a botrány része, de a cikk az igazából csak felvezetésnek használja ezt a botrányt, és igazából arra világít rá, hogy valójában fogalma sincs a nagy közönségnek, magamat is természetesen a nagy közönségbe értve ilyenkor, hogy a nagy tech vállalatok AI technológiái és azoknak a demózott képességei mögött mennyi a valódi AI technológia, tehát amit tisztán úgymond nettó módon a szoftverek, illetve az algoritmusok állítottak elő, és mennyi az a technika, amit emberi tudással állítanak elő. És mondom, itt hangsúlyozottan nem arról van szó, hogy amikor az AI algoritmus tanul, akkor korábban emberek által hozott döntésekből tanul, mert hát pontosan tudjuk, hogy minden felügyelt tanulás így működik, tehát ezzel nem mondanánk semmit, hogy hó, hát emberi tudás van, mert hát na, azért csináljuk. Tehát itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy utólag, miután már megtréneltük az algoritmust, és kiad egy eredményt, amit, mint tudjátok, az soha nem hibátlan, persze törekszünk rá, de sosem lesz tökéletes, azt utána emberek még kézi munkával javítják, kijavítják, és így kerül a felhasználó vagy a user elé, amivel egyébként megint nincsen semmi baj. Tehát, hogy ez teljesen rendben van, hogy egy üzleti alkalmazás úgy működik, hogy egy AI dolgozik benne, segíti a munkát, és utána azt emberek kijavítják. Ezzel sincsen probléma. Miért is lenne gond, hogy ez így működik, hiszen senki nem azért vesz meg egy iPhone-t, vagy egy Alexát, mert hogy kimondottan AI-jal akar beszélgetni, hanem azért veszi meg, mert hangvezérléssel szeretne működtetni dolgokat. Most az mindegy, hogyha abban, ahogy a régi orosz viccben, ugye Iván ülne az abla a szekrényben, és az lenne a lehallgató, az pont olyan jó user szempontból, csak ugye legyen kicsi, meg férjen el könnye. Tehát, hogy ezzel nincsen baj üzletileg, a probléma igazából ott adódik, hogy ezek a nagyvállalatok feltetőleg szándékosan marketing és befektető szerzési okokból azt a látszatot keltik, hogy ez csak és tisztán az AI-nak az eredménye. Ez ugye nyilván azért jó egy ilyen vállalatnak, mert okosabbnak, nagyobb technológiai tudásúnak tűnik, ráadásul ugye az AI az előnyt élvez az emberi munkaerővel szemben, hiszen ugye az nem igényel fizetést, tehát hogyha olyan AI-od van, ami már ezt magától tudja, akkor valószínűleg nagyon profitábilisan tudsz működni, ha meg azt mondanád, hogy van egy AI-om, ami tök sok mindent tud, és utána még foglalkoztatok x száz embert, aki azt még tovább javítja, és így érem el ezt a nagyszerű eredményt, az már nem hangzik olyan jól, mert ugye ott x száz embert még foglalkoztatnod kell. És hát az a helyzet, hogy igazából nem nagyon tudjuk, hogy ezek a nagy vállalatok, tehát a nagy tech cégek, jó, a kicsikről se, csak ott ugye ez kevésbé izgalmas, valójában az a látszat, amit keltenek az eredményeikkel, amögött mennyi a tényleges AI és mennyi az emberi beavatkozás. És mondom még egyszer, ez nem azért baj, mert van, hanem mert azt a látszatot keltik, hogy nincs. És hogy azért fogalmunk legyen arról, hogy ez mégis hogy nézhet ki, tehát hogy valószínűleg nagyságrendileg nem arról van szó, hogy hát az Apple-nél is ülnek 12-en egy szobába, meg a Google-nél is, és akkor ők ezt javítgatják, hanem hogy azért ez nagyságrendekkel nagyobb. Arra az Appen, vagy Appen, nem tudom, hogy kell mondani, valószínűleg Appen nevű ausztrál vállalatnak a példája az egyik legjobb, hát hogy is mondjam, ilyen gyanú, vagy ilyen kis hint, amiből következtetni lehet. Ez egy tőzsdéjegyzett ausztrál vállalat. Én sem hallottam még róla a cikk előtt, mármint én se feltételezve, hogy ti nem hallottatok, ha igen, akkor bocs. De azt kell tudni róla, hogy egy nem gyenge 2900%-os részvényár növekedést produkált az elmúlt 3 évben. Tehát igen, az lazán 29-szeresére nőtt a cég, ami azért nem semmi. És konkrétan ez a vállalat azzal foglalkozik, hogy van egy alkalmazott gárdája, és rendkívül sok freelancere, tehát szabadúszója, aki besegít nekik, és azzal foglalkozik, hogy a legnagyobb tech cégeknek, mint az Apple, a Facebook, a Google és a Microsoft, őket név szerint tudjuk, azt a szolgáltatást adja, hogy az algoritmusaikat javítja, mégpedig úgy, hogy amikor ezek a tech giantek megtrénelték az AI-jukat, szerintük elérhető legjobbra, akkor utána az abból készült eredményeket szó szerint emberi kézi munkával még feljavítja ez a vállalat bérmunkában, és tovább tanítja az algoritmusokat, vagy pedig gyakorlatilag egy kurációt végez az eredményeken. Na most, hogy értsétek, hogy itt miről van szó nagyságrendileg, azt kell tudni, hogy az Apple-nek 500 főnyi alkalmazottja van, aki így a full-time kolléga. Ez még azért nem olyan brutális nagy szám, bár nem kevés, viszont több, mint 1 millió szabadúszójuk van. 1 millió ember. Természetesen ők nem full-time dolgoznak, szóval nem úgy kell elképzelni, hogy 1 millió ember full-time-et csinálja. Nem közölnek információt arról, hogy pontosan egy időben hányan dolgoznak náluk, nem közölnek információt arról, hogy melyik nagyvállalatnak mennyit dolgoznak, és nem közölnek információt arról, hogy pontosan milyen munkát végeznek, és melyik vállalatnak, azon túl, hogy a machine learning AI algoritmusaik minőségét javítják. Szóval sok mindent nem tudunk róla, de az, hogy 29-szeresére nőtt a cég az elmúlt 3 évben, és hogy több mint 1 millió ember hegezgeti mondjuk a Google találati listát, már miután az AI-t megtrénelték, azért betekintést enged, mintha más nem is, abba, hogy az, amit végeredményként kapunk mondjuk egy Alexánál, vagy egy Google találati listánál akár, az nem tiszta AI, hanem emberi, nagyon sok, nagyon komoly emberi munkával feljavított eredmény. Még egyszer mondom, ez nem baj, és én nem gondolom, hogy ettől az AI kevésbé fontos, hiszen ez a lényege az AI-nak, hogy az emberi eredményre képes rátanulni, és egyre jobb és jobbá válik. A probléma nem ebben rejlik, hanem abban, hogy ezek a cégek ezt, ha nem is letagadják, de eltitkolják, és úgy csinálnak, mint hogyha ez nem lenne benne, és hogy ők már ott tartanának algoritmus szempontból, hogy gyakorlatilag élő egyenesbe megy a fordítás, és stb. Hát, ez nem igaz. Mindenki leszűrheti magának a tanulságot ebből. Egyébként itt a cikk, amit be fogok linkelni, természetesen, mint mindig, show notes-ba még több példát is hoz, illetve megkérdez olyan gyakorló AI szakembereket, mint például a Google DeepMind-nak a csapatának a vezetőjét, hogy erről mit gondolnak és hogy viszonyulnak ehhez, és ők maguk is azt nyilatkozzák, hogy természetesen az általános AI-hoz képest rendkívül primitív a legfejlettebb DeepMind-os szoftver is. Ezt ne értsétek félre, ez borzasztóan fejlett és nagyon komoly szoftverek, de ahhoz képest, amilyen egy valódi teljes intelligencia lenne, ezt még csak elképzelni tudjuk, hiszen nem tart itt az emberiség, lehet, hogy soha nem is fog, ahhoz képest ezek primitívek, és amikor a DeepMind-ot egy tök sima IQ-tesztnek vetették alá, akkor kiderült, hogy hát csak azokra a kérdésekre tud érdemben válaszolni, amire trénelték, de ha ettől eltérünk, akkor már elég butácskán, tehát konkrétan nagyon bután viselkedik, tehát nem nagyon generalizálhatók ezek az algoritmusok. Arra a célra jók, amire kifejlesztik őket, de általános intelligenciájuk az nincsen. Tehát egy képfelismerő, ami ki van mondjuk arra fejlesztve, hogy autót felismerjen, nem fog magától felismerni valami egész mást. Egyszerűen nem így működnek. Ti, akik hallgatjátok az adatépítést, ezt valószínűleg már tudjátok, és nem ér benneteket meglepetésként, viszont azok, akik kevésbé tájékozottak a témában, és egyébként meg eléri őket ezeknek a nagyvállalatoknak a marketingje, ők lehet, hogy meglepődnek, mert hát bizony néha tényleg a websájtokat meg a cikkeket böngészve az ember már azt hinné, hogy szinte már holnap után itt lesznek a robotok, az androidok, akik gyakorlatilag olyanok, mint mi, csak géptestük van. Ez nem igaz. A valóság az, hogy ezt az élményt rendkívül fejlett, csúcs technológiai algoritmusok és több mint 1 millió ember kézi munkája együtt adja. Ez nem baj, nem gondolom, hogy most ezzel lerántottuk a lepet az AI-ról, mert tudjuk, hogy működik, látjuk, hogy működik, meg is tudja az ember magának csinálni, ha kicsit odafigyelt. Nem erről van szó, csupán arról, hogy azért az a hatalmas nimbus, ami ezeket a nagy tech vállalatokat övezi, azt sem mondanám, hogy nem igaz, csupán félrevezető. Ez talán a jó kifejezés. Egy picit talán rokon a következő témánk, de azért mégsem teljesen ugyanaz. Anand Murali jegyzi a cikket. How India's data laborers are powering the global AI race a címe. És egy nagyon izgalmas témával fog benneteket megörvendeztetni. Ugye az előbb arról beszéltem, hogy a már kész algoritmusokat emberi kurációval tovább javítják. De természetesen el is kell készülni ezeknek az algoritmusoknak, és ezt már biztos ezerszer mondtam, hogy az egyik legnagyobb kihívás, annak ellenére, hogy ma már a csapból is az folyik, hogy milyen sok adat van mindenütt, ugye nem adatra van szükség, vagy nyers üres adatra, hanem feldolgozott adatra van szükség. A legtipikusabb példája ennek egyébként a képfelismerés, tehát a képeken való dolgok felismerése, például úgy, hogy képen autó van, vagy éppen emberek vannak, vagy éppen ételek vannak. Ugye ehhez rengeteg kép kell, amire valaki kézzel behúzza a kis kockát, körberajzolja az autót, körberajzolja az embert, a kis motort, és leírja, hogy az ott egy ember és egy kis motor, vagy kiszínezi a területet, ami van, sok módszer van erre, hogy képen hogy jelölünk meg dolgokat, de a lényeg az, hogy egy embernek meg kell jelölnie. És ez bizony aprólékos, idegörlő és idegrabló munka, nagy monotonitás, tűrés kell hozzá, hiszen az emberi intelligenciának nem különösebben nagy kihívás az esetek nagy részében, viszont végig kell kattintani ezeket a dolgokat. És hát az ilyen típusú munkákat gyakran outsourcolják a nagyvállalatok, most sincs ez másként, Indiában konkrétan olyan iparág épült már erre, hogy kijelenthetjük azt, hogy a legnagyobb világban elérhető adatszett az jó eséllyel indiai labeling módján jött létre. 45 kilométerre vagyunk Palakkától Kerala tartományban. Ugye fogalmatok nincs szerintem, hogy ez hol van, nekem sem voltam, míg nem olvastam a cikket, Indiában, de ez már nyilván kiderült, de ebben egyébként ez most annyira nem is fontos a mi szempontunkból, csak hogy érezzétek, hogy mennyire eldugott helyeken vagyunk, tehát Kerala tartomány Palakkad részén, északnyugatra, egy kis faluban, Kumaramputurban. Ez egy 3500 családot számoló falu, ami Indiában pöttön falunak számít, de az még Magyarországon is egy nagy település lenne talán, csak hát az mennyi lehet, mondjuk 10 000 ember, bár ott mondjuk nagyok a családok, mindegy, értitek. Szóval a legfeljebb egy kisváros méretű, de indiai szemmel nézve ez egy aprócska falu. Az írástudatlanság még az indiai átlag alatt is van, Elképesztő szegénység van ebben a faluban, legalábbis a mi európai szemünkkel nézve, itt az emberek átlag jövedelme havonta nem éri el a $100. Tehát tényleg egy nagyon szegény hely, nagyon szegény vidék, és itt egy 28 éves srác létrehozott egy vállalatot. Kolasszerinek hívják ezt a fickót, és 28 évesen megalapította a vállalatát, ami azt csinálja, hogy tulajdonképpen 200, most már 200 dolgozója van, és ezt a bérmunkát adják el olyan nagyvállalatok számára, mint akár a Samsung itt, amit konkrétan megemlít, mint az egyik vevője, és hát minden olyan nagy tech cég, aki képfelismeréssel foglalkozik. Nem ez az egyetlen ilyen vállalat Indiában, sőt, valójában nagyon sok ilyen vállalat van. A 200 dolgozós cég, egyébként Infox a neve a vállalatnak, amit 3 éve alapított ez a srác, és folyamatosan nő, és mondom, meg 200 dolgozója van az egész Fároskának a legnagyobb munkáltatója, és hát ottani szemmel nézve elképesztő luxusban dolgoznak a kollégák, mert számítógép előtt légkondicionált irodában. Egyébként a dolgozóik 75%-a, bocsánat, 90%-a 20 és 25 év közötti, tehát fiatal emberek. Egyébként ez egyben egy, amellett, hogy munkahely és abszolút üzlet Indiában, amellett egyfajta szociális küldetés is, ugyanis olyanok nagyon szívesen dolgoznak itt, bár nem túl magas bérért, még indiai szemmel sem túl magas bérért, akik egyébként hátrányosabb helyzetben vannak, különösen Indiában, tehát nagyon sok nő, egyedülálló anya, bármilyen egyéb oknál fogva hátrányosabb helyzetben lévő ember dolgozik itt, viszonylag jó körülmények között, nem túl magas, még indiai szemmel sem túl magas, de nem rossz bérért, viszont nagyon jó körülmények között. Másik ilyen cég például az iMerit, ott például 2000 ember dolgozik ezen, tehát egy nagyságrendet ugrottunk, de mondom, ilyen a cikkből kiderül, és majd belinkelem természetesen a sonozzal nézhetek, India tele van ilyen vállalatokkal. Egyébként apró érdekesség, hogy a megbízásaik, a képfelismerős megbízásaik 75%-a az önvezető autók témakörében lévő algoritmusokból tevődik ki, tehát vagy valamilyen módon úgy kell felismerni a képet, vagy a fényradar, tehát a LiDAR pontjait, vagy LiDAR pontjait, hogy az önvezető autóknak az segítsen. Tehát most ez egy top téma, bár ezzel valószínűleg senkit nem leptem meg a hallgatók közül. A vevőik között mondom olyan nagyok is szerepelnek, mint a Samsung vagy az Alibaba, ugye a kínai Amazon, de egyébként a Google is. És korábban ugye a Mechanical Turk-ön, az Amazonnak ezen a crowdsource felületén mentek ezek a dolgok, de ma már a vállalatok sokkal érzékenyebbek az adatvédelemre, úgyhogy ezek a cégek mindenféle biztonsági és jogi dolgokat is tudnak vállalni, és felelősséget tudnak vállalni, most már ez a munka kezd áttevődni az egyszerű freelancerektől az ilyen szerződött cégek felé. Szóval ez egy hatalmas üzlet, és hát Indiában van ennek a központja. Például van egy másik cég, a Playment, ott kapásból 300 ezer annotátor dolgozik. Tehát, hogy olyan nagyságrendek, amit így magyar szemmel el se tudunk képzelni, hogy van egy cég, akinek így ebből van 300 ezer embere. De Indiában ezek normálisnak minősülő számok, vagy ilyen hétköznapi számok. És hát mindez azt jelenti számunkra, hogy egyrészt az adatszettek, amikkel dolgozunk, mi magunk akár, itt Európában, vagy akár az AI algoritmusok, hogyha veszünk API vagy egyéb formájában a nagy tech cégektől, szinte biztos, hogy jó eséllyel, és sőt, szinte biztos, hogy indiai labeling módján és segítségével jöttek létre, és Indiában készülnek. Egyébként ez érdekes kérdés, hogy vajon ez mennyire jó. Abban az értelemben persze, hogy olcsó munkaerő, stb. Gazdaságilag ez tiszta sor, hogy ez megéri, persze. Higgyétek el, én a magam kárából tudom, hogy a labeling az egy borzasztóan nehéz és sok időt igénybe vevő feladat, és hogyha magadnak kell csinálnod, az bizony, hát az egy költségtényező, tehát ilyen értelme világos, hogy megéri, abban nem vagyok biztos, hogy jó az, hogy az egész világon ezekért az algoritmusokért a tényleges felelősség és a tudás az indiai cégek kezében van. Nem azért, mert nem bíznék az indiai cégekbe, vagy bármi ilyesmit, tehát nagy félreértsenek, nem erről van szó, csak egy egészen egyszerűen az összes ilyen labeling dolog, mint minden a világon, kultúra függő is, meg látásmód függő is, nem tudom, hogy baj, biztos, hogy nem baj, vagy nem katasztrófa, csak szerintem érdekes, például érdekelne, hogy valami kultúra specifikusat például tudnék-e találni ezek között, hogyha turkálnám. Nem tudom, lehet, hogy nem tudom. Minden esetre érdekes dolog ez, hogy a világ kép felismeréséért lényegében ugye mi történik, az AI-ok, a világ képfelismerő AI-jai, az indiai emberek képfelismerését másolja és tanulja meg. Szerintem ez nagyon érdekes, hogy ez így ide koncentrálódik a világban. Nem tudom, mit gondoltok erről? Kommenteljétek meg a Facebook posztnál, ami az adáshoz tartozik, vagy akár az adatépítés Slack csatornájába, ha beléptek, akkor ott is tudtok erről beszélgetni. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor mondom nektek, hogy csatlakozzatok nyugodtan az adatépítésznek a Slack csatornájába. Hetente általában egyszer szokott kerekedni benne egy jó kis valami szakmai beszélgetés. Csak hogy konkrétumot mondjak, a múlt héten arról beszéltünk konkrét konferenciák és rendezvények kapcsán, hogy mire érdemes elmenni, miért érdemes elmenni, miért nem érdemes elmenni, kinek mi a szempontja és a tapasztalata így a magyarországi adatos konferenciák kapcsán, és ajánlások is elhangzottak, szóval ilyesmi témákról beszélgetünk néha. Ha van kedvetek, akkor nézzetek be, úgy tudtok jelentkezni, hogy szóltok az adáshoz tartozó Facebook poszt alatt, hogy szeretnétek linket, és akkor én természetesen beengedlek benneteket, és meghívlak benneteket az adatépítés Slack csatornába. Még egy apró szolgálati közleményem van így a vége előtt. Talán emlékeztek, az előző adásban meghirdettem egy új programot, az Nvidia Jetson platformjára, ami egy kicsi prototipizálása és edge computingra alkalmas és most kidobott, piacra dobott technika. A program arról szól, hogyha összegyűlik rá a megfelelő pénz, akkor veszek egy ilyen platformot, és néhány ilyen kisebb demo alkalmazást megcsinálok vele. Például ilyen képfelismeréses dolgokat is, amiket ezek szerint most már tudjuk, hogy indiai barátaink címkéztek fel nekünk eredetileg, és ezeket azokkal, akik részt vesznek ennek a projektnek a finanszírozásában, megosztom, sőt, erről közösen beszélhetünk is, és együtt is csinálhatjuk. Jelenleg ott tart a dolog, hogy $100 kell összegyűjtenem egy ilyen Jetson Nano bizbaszra, jelenleg $20 adományom van, kétféleképpen tudtok hozzájárulni ehhez, hogyha érdekel benneteket a program. Egyrészt PayPal-on keresztül tudtok egy $10 hozzájárulással támogatni, és ezzel kapásból az e-mail cím, amiről utaltok, felkerül egy levlistára, akikkel megosztom ezeket az eredményeket. A másik lehetőség pedig, hogyha ennél komolyabban szeretnétek a projektet is támogatni, illetve a csatornát is, akkor a Patreonon tudtok támogatóvá válni, és akik az $5 vagy a fölötti kategóriában támogatóvá válnak, azokkal szintén megosztom majd ezt a tartalmat. Ha van kedvetek és fantáziát láttok ebbe a projektbe, szeretnétek együtt bandázni és fejleszteni ilyesmiket, és megosztani és látni ezeket a kódokat magyarázattal együtt, egy olyan platformon, ami gyakorlatilag ti is bármikor meg tudtok venni magatoknak, mert tényleg ez erre van kitalálva, és nem egy méregdrága AI gép, akkor szálljatok be ebbe a projektbe, küldjétek el a támogatást, és akkor tud menni. Én remélem, hogy összejön ez a projekt, nem csináltam még ilyet, most kipróbáljuk. Ennyi volt már az adatépítés, köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!